Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra rendelte. Megírva találjuk Jakab apostol levelének 4. fejezetében, a 10. verstől a következőképpen. Így ír az apostol. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban már több mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy az egyik kislány, aki járt a hittanórákra, egyszer csak elmaradt. Nem jött, aztán a következő héten megint csak nem jött, aztán megint nem, és én már kezdtem azt hinni, hogy valami súlyosabb betegségről van szó, amikor a barátnője mondta, hogy nem beteg, hiszen iskolába jár, hanem ő végül is úgy járt a hittanórákra, hogy a szülők nem tudtak róla. Szülei tudta nélkül járt. Én ezt nem tudtam, hogy ez így van. És amikor a szülők megtudták, akkor eltiltották. Utána én elmentem ezt a családot meglátogatni, és elbeszélgettem a szülőkkel. Nem voltak túlságosan udvariatlanok, de azért úgy megmondogatták, hogy ők a maguk részéről butaságnak tartják ezt az utat, amin mi járunk. És többek között a fiatal ember beszélt egy hívő néniről, aki ott lakik a közelükbe, talán szomszéd vagy rokonságukba volt, nem tudom. És akkor olyan gúnyolódva mondta, hogy hát azt mondja ez a néni, hogy hát bízzunk Istenbe, és hogy majd Isten megsegít minket. És talán soha életemben nem fogom elfelejteni azt a jelenetet, amikor ez a fiatal ember fölemelte a két karját, és azt mondja nekem, hogy hát nem az én két karom segít meg engem. Nagyon megrendültem, mert éreztem a lelkem mélyén, hogy ez bizony Isten káromlás. És aztán telt múlt az idő, eltelt körülbelül 5 esztendő. És ez alatt az 5 év alatt nem tudtam erről a családról. És akkor egyszer meglátom az egyik gyülekezeti alkalmon a kis testvért. A kislánynak a kisöccse, hát 5 év alatt ő is óvodásból iskolásra cseperedett, és eljött egyszer-kétszer gyülekezeti gyermekalkalomra, gyerek délután, gyereknap, és akkor egyszer elkezdtem kérdezgetni, hogy hát mi van a nővéreddel azóta, mi van a szüleiddel, és mondja a kisfiú, hogy hát apa 2 évvel ezelőtt meghalt. Nagyon megrendítő volt számomra, és ez a történet jutott eszembe, amikor olvastam ezt az igehirdetési alapigét. Ki vagy te? A te életed egy lehelet. Hát ki vagy te, hogy kigúnyolod az idős hívő nénit éppen a hite miatt? Hát a te két erős karod segít meg téged? Azt mondja az apostol, a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, életben tart, hogy felnevelhessem a gyermekeimet. Ha az Úr akarja, ad erőt a két karomba, hogy bírjak dolgozni és ellátni a feladataimat. Ha az Úr akarja, akkor megsegít a tanulásban. Sikerüljön elvégezni a középiskolát, vagy a főiskolát, egyetemet, hogy szakmát szerezzek, hivatást. Ha az Úr akarja, akkor megsegít ebben. Ha az Úr akarja, meghosszabbítja a földi életemet, és ha az Úr akarja, akkor megajándékoz örök élettel. Örök életet ad, ha ő akarja. Kedves testvérek, ezt a felolvasott ige szakaszt úgy tudnánk összefoglalni, hogy ne légy elbizakodott. Azaz ne légy önmagadban bizakodó, hanem bízzál inkább Istenben. Ugyanis elbizakodottságot jelent a másik ember fölött való ítélkezés is, mert aki ítélkezik, az ugye önmagát jobbnak, tökéletesebbnek véli. És elbizakodottságot jelent az is, amikor az ember azt gondolja, hogy maga rendelkezik a jövőjével. Van most a televízióban egy nagyon bosszantó reklám, hát nagyon sok reklám van, ami úgy bosszantja az embert, de hát ha meg akarunk nézni egy-két jó filmet, akkor kénytelenek vagyunk megnézni néhány buta reklámot is. Nem tudjuk kikerülni ezt mostanában. És ez az engem bosszantó reklám az, amikor az idős néni leteszi a telefont és mondja a férjének, hogy hát mégis nálunk kell tartani a kicsik születésnapját, hát még ajándék is kell, de hogy miből. És a férje mondja, hogy hát hívjuk fel az X társaságot, a szomszédok azt mondják, hogy még hétvégén is kiviszik a pénzt, és akkor a reklám végén mindenki nagyon boldog. Én pedig elgondolkoztam, hogy hát két idős nyugdíjasnak egy születésnap miatt kell hitelt felvennie? Hát erre persze lehet legyinteni, hogy ó, hát az a havi 6-7 ezer forint, hát az semmi a törlesztés. De hát mi van akkor, hogyha a következő hónapban lebetegszenek, és több ezer forintba, vagy több tízezer forintba fognak a gyógyszerek kerülni? Vagy mi van akkor, hogyha kórházi tartózkodásra lesz szükség, vagy esetleg műtétre is? Akkor is legyintünk, hogy mi az a 6-7 ezer forint? A reklámok, a tévéműsorok, a filmek, és még sok minden azt sugallják, hogy a jövő a saját kezünkben van. És hogy nyugodtan lehetünk elbizakodottak, úgyis meg tudjuk mi azt oldani, nem nagy ügy. Micsoda elbizakodottság? A Szentírás azt mondja, hogy az életünk egy lehelet. Vagyis önmagunkban, Isten nélkül senkik és semmik vagyunk. Egyedül Isten az, aki önmagától és önmagában is valaki. Egy személyben törvényadó és ítélőbíró. Ő az, aki megmenthet és elveszthet, írja az apostol. Az ő kezében van. Megmenthet és elveszthet. Megteheti, hatalmában áll mindkettő. De a mi számunkra itt van az a csodálatos evangélium, az a csodálatos örömhír, hogy Isten nem akar elveszíteni. Ő meg akar menteni. Ő azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megmentsen, nem azért, hogy elveszítsen. Ez az örömhír átjárja a Szentírást elejétől végig. Már az Ószövetségben is újra meg újra előjön ez a gondolat. Nem akar elveszíteni, hanem meg akar menteni. És aztán az evangéliumban és az apostoli levelekben hányszor és hányszor csak két igét szeretnék idézni, Lukács 19:10, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Vagy a János 3:17, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem elítélni, nem elveszíteni, hanem üdvözíteni, vagyis megtartani, megmenteni. És az ige nem sok feltételt mond ehhez. Azt mondja Isten igéje, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ennyi a feltétel. Nem több, de nem is kevesebb. Alázzátok meg magatokat, és ez azt jelenti, ismerjétek el, hogy Istentől függtök. Ezt jelenti megalázni magunkat Isten előtt. Ismerd el, hogy nem önmagadtól függsz, nem más emberektől, nem a kormányzattól, Istentől függ az életed és az örök életed is. Vagy úgy is fogalmazhatnánk ugyanezt, hogy bízzatok Istenben, és egyedül benne. Nagyon sok pozitív példát tudnék mondani, hogy egy-egy ember hogy tapasztalta meg ennek az igazságát. Mondok is néhányat. Láttuk a gyülekezetben azt a filmet, ami a fiatalasszonyról szólt, aki rákos daganat miatt a méhében volt egy rák, már haldoklott. És ugye eleinte bízott az orvostudományban, meg a gyógyszerekben, meg a kezelésekben, és nem használt. És akkor rájött, hogy rosszul tette az emberekben való bízást, meg az önmagában való bízást. Kezdettől fogva csak egyedül Istenben kellett volna bíznia. És amikor úgymond négy szem közt beszélgetett az Úrral, akkor tudott eljutni erre a fajta bizalomra. Uram, ha akarsz, védj magadhoz engem, nekem úgy is jó lesz. Ha akarsz, meg is tudsz gyógyítani, hogy itt maradjak még. De így már nem bírom tovább. Ilyen betegen, ilyen rosszul létek közepette. Meg tudsz gyógyítani, ha akarsz, a te kezedbe vagyok, vagy pedig magadhoz tudsz venni a mennybe, hogyha akarsz. Tőled függök, legyen, ahogy te akarod. És ismerjük a történetet néhányan, másnap elvitték vizsgálatokra, és a rákos daganat a méhében nem volt ott. Az orvosok azt mondták, ezt mi nem értjük, itt valami csoda történt. Lelkésznő az illető, együtt tanultunk a teológián. Vagy láttuk azt a filmet, szintén itt a gyülekezetben, amikor a drogos fiatal mondta el ugyanezt, hogy amíg önmagában bízott, meg emberi segítségben, meg pszichiáterben, meg orvosokban, nem tudott megszabadulni a kábítószertől. Amikor megalázta magát Isten előtt, vagyis amikor bevallotta a bűneit, és az Úr Jézust hívta a szívébe, az életébe, akkor lett szabad a kábítószertől is. Ugyanezt elmondta egy dohányzó férfi is, aki több évtizeden keresztül szívta, semmilyen módszer nem segített. De amikor ráhagyta magát Isten kegyelmére, akkor tudott szabad lenni a nikotintól is. És ugyanez van lelki téren is. A lelki gyógyulás is akkor következik be, hogyha meg tudjuk magunkat alázni Isten előtt, hogyha beismerjük azt, hogy csak Istentől függünk, csak az ő kegyelmétől. Egy Ferenc nevű vállalkozónak a bizonyság tételét olvasom. Történetem egy családi táborozással indult, amit 60-i református gyülekezetünk szervezett. Családunkban akkor még csak feleségemnek volt új élete, én meg úgymond hívő voltam a magam módján. A megérkezés után nem sokkal ért az első meglepetés. Számomra furcsa volt, hogy mindenki mosolygott és jókedvű volt. Barátságosak voltak, és nem tudtam bennük az idegesség vagy nyugtalanság jeleit felfedezni. De ez csak a kezdet volt. Olyan nagyhatású előadások és programok áradata zúdult rám, hogy a táborozás végére kezdtem elfelejteni korábbi beállítottságomat. Itt találkoztam a megtérés szóval, amit nem tudtam sehogy sem feldolgozni. Mindenki próbált segíteni, én pedig csak vallásos látásaimat bizonygattam. Egyre világosabb lett azonban, hogy valami hiányzik az életemből. Amikor láttam az úrvacsorázó emberek közösségét, lelkileg rettenetesen szenvedtem, de mégsem tudtam életem Krisztusnak átadni. A táborozás végén testvéreim meghívtak gyülekezetükbe, az első adandó alkalommal összeszedve maradék lelkierőmet kiálltam a közösség elé, és elmondtam, hogy magamtól nem tudok megbirkózni a megtéréssel, és kérem, hogy imádkozzanak és segítsenek nekem valahogyan. Utolsó szavaimat már könnyeim kísérték. Lelkipásztorunkkal több órás beszélgetésünk eredménye az lett, hogy megbántam bűneimet, és alázattal elfogadtam Jézus Krisztust. Újjászületésem napja, egyben feleségem 33. születésnapja volt. Így tehát kettős ünnepet ültünk. Egy testvéremet annyira megragadott elindulásom, hogy egy gyönyörű dalt rögtönzött köszöntésemre. Imádkozom, hogy az Úr minél több ember szívét érintse meg, és ajándékozzon nekik ilyen, vagy még nagyobb örömöt. Hát én is ezért imádkozom meg, ezért imádkozzunk mindannyian. A saját életünkben is, családtagjaink életében, gyülekezeti tagok életében, minden ismerősünk életében be tudjon következni ez a csodálatos dolog, hogy tudjuk megalázni magunkat az Úr előtt, hogy ő fel tudjon magasztalni, vagyis meg tudja nekünk adni ezt a pékességet és ezt a szívbéli örömöt, amit ez a Ferenc is megtapasztalt. Lelki téren is, anyagi téren is az önmagunkban bízás nem fog eredményre vezetni. Csak hogyha Istenre hagyjuk magunkat, hogyha az ő kegyelmére hagyatkozunk, akkor fogunk célt érni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te eljöttél megváltunkul. Te látod, Uram, hogy milyen állapotban van szívünk, lelkünk, hogy önmagunkban bízunk-e, vagy te benned, emberekbe bízunk-e jobban, vagy pedig teljesen rá tudunk hagyatkozni. Uram, add meg nekünk azt a szívbéli állapotot, hogy meg tudjuk magunkat alázni te előtted, hogy teljesen oda tudjuk adni az életünket te neked, hogy teljesen te benned bízzunk, bizakodjunk, és a te utadat járjuk. Ezt add meg nekünk a te kegyelmedből. Amen.